Habsburg Lotaringiai Mihállyal készített interjút dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke. A műsorban a főherceg gyerekkorától kezdve betekintést nyerhetünk a királyi családok életébe. Tartsanak velünk!
Érdekes életem volt, ha ezt így lehet mondani, mert nagyon sok helyen voltam, de mindig érdekes volt. De úgy jöttem aztán vissza Münchenben, és akkor Münchenben már úgy kezdődött, hogy ott nekem nagyon sok feladatom volt, de akkor már úgy kezdődött, hogy engemet úgy lassan Magyarország mindig erősebben volt jelen az én életemben, gondolatban legalább, és akkor úgy alakultak a dolgok, hogy én úgy tudtam. Aztán az utolsó munkám Ausztriában volt, oda költöztünk át, 92-ben volt ez már, és aztán onnan már csak haza. A fő célom, hogy hazajöjjünk, és hogy itt legyünk megint, mert úgy éreztem, hogy itt vannak a gyökrek, és hogy ide tartozom, és a többi testvéreknek ez nem volt megadva sajnos, akik szívesen jöttek volna, nekem én voltam a legfiatalabb, és nekem megvolt ez a lehetőség, hogy én önállóan tudtam dönteni, és akkor úgy megbeszéltük mindig mindent a családon belül, és én mindig úgy próbáltam az életemet rendezni, hogy nem a karrier, ugye nem volt a karrier előttem, az nekem nem volt olyan fontos, mint hogy a család legyen együtt, hogy a család legyen boldog, és mindig úgy döntöttem, hogy ami jobb a családnak, az jó is nekem. Nekem a munka csak az volt, hogy keresni kellett, hogy életbe tartsam a családot, nekem nem volt a karrier fontos előttem, hogy most mit akarok. Sokszor voltak olyan ajánlatok, de én nem fogadtam el, mert én mondtam, ez azt jelenti, hogy én akkor már csak egy ilyen, ahogy az angolok mondják, workaholic, aki csak dolgozik. Én mondtam, nekem fontosabb volt a család, és azért döntöttük mindig úgy, hogy az a döntés volt, mindig mindent megbeszéltük a gyerekekkel is, mindig a mamám földött gyerekekkel, hogy együtt legyünk, mint család, és hogy nekünk a hit és a vallás része is a mi életünkben mindig megmaradjon, és ne szenvedjen, és azért a döntések mindig így történtek. És akkor jöttünk ugye haza Magyarországra 92 után, 95-ben már itt le is telepettem Magyarországon. Mindig a vágyam volt haza jönni, én nem tudtam, hogy az mit jelent, mert én 2 éves koromban ugye hagytuk el, és a édesapám nagyon korán halt meg, úgyhogy neki nem volt sok ideje nekünk elmesélni, hogy mi volt az élet, vagy mi. Azt én próbáltam aztán olvasni, és úgy, de és édesanyám mindig azt mondta, hogy előre nézünk, és ne hátra, mert ugye nagyon sok menekült van, aki mindig csak hátra néz, hogy nekünk ez volt, és az volt, és milyen volt, és úgy. Mindig mondta előre nézni, és aztán én próbáltam úgy betartani, hogy előre nézek, és próbáljam az életemet, és a gyerekek életét úgy rendezni, hogy jó legyen. Úgyhogy nekem mindent meg kellett tanulni, meg kellett látni, meg kellett nézni. Szerencsére még éltek olyan emberek, akik korábban még, amikor mi még itt éltünk, ugye a háború előtt, akkor még nálunk vagy dolgoztak, vagy ismertek, vagy úgy. Úgyhogy az első volt egy vadász, egy erdész vadász, aki a Pilisz Csabai birtokon még dolgozott. Már 75 éves volt, de én tudtam, hogy ő ott van, és meg akartam őt ismerni, mert én tudtam, hogy ő nekem sokat el tud mesélni ugye a családomról, amire én nem emlékeztem. Úgyhogy őt megismertük, és hihetetlen élmény volt ugye 45 év után körülbelül vele találkozni, mert ő volt az én nagypapámnak az erdésze, az erdészetet és vadászat, nagypapám nagy szenvedélyes vadász volt, és ő volt az ő kísérője minden vadászaton. Úgyhogy én tudtam, hogy ő nagyon sokat fog nekem mesélni, és így is volt, mert a nagypapám ugye, amikor nem volt katona, József Hercegnek hívták, ugye akkor ő kint volt valahol a szép birtokokon és a vadászaton, és mindig Tóni bácsi valahogy neveztük, vele együtt ültek, és akkor úgy, mint egy gyóntatóba, ugye a vadászok a kisőrökkel mindig úgy beszélnek, és elmondanak mindent, mert úgyse tudja, hogy miről van szó, és nem fogja tovább mondani. És neki nagyon-nagyon sokat mesélt a saját családjáról, és mindent, amit én nem is tudtam, nem is sejtettem, és attól nagyon sokat tanultam, és az nekem nagyon fontos volt. Az elején nagyon vigyáztam, óvatos voltam az első években, mert én már 1980-ban jöttem vissza először, de csak úgy nagyon óvatosan, hogy ezt a hogy ebben a Tony bácsival találkozzak. Ez 1980-ban volt húsvét hétfőn, emlékszem jól, és ott sikerült, pedig nem lehet, nem volt mobiltelefon, semmi, nem kommunikálni nem lehet, én csak szóltam barátoknak, hogy szóljanak neki, hogy ha sikerül, akkor húsvét hétfőn jövök, és akkor ő még kint volt a vadászházunkban, még ott dolgozott, és ott állt úgy nagyon stram ott a vadászház előtt, és nekem valamit elmesélt egy bikáról, egy gimbikáról, amit ott is ott látott a területünken, és hogy nagyon korán kell kelni, mert ugye ha vadászunk, és mondta, hogy furcsa, hogy ő ugye nem jöttem vadászni, és nem is volt velem fegyver semmi, és én nem tudtam, azt gondoltam, hogy szegénynek valami baja van. És aztán mesélte tovább, és én csak nem tudtam, és nem is üdvözölt, hanem csak ott állt olyan strammon, és én akartam átölelni, ez nem sikerült, és aztán megfordult, és saját magához beszélt tovább, de az én nagypapám hangjával, és akkor már értettem, hogy most valamit nekem elmesél. Hát Tony, ha gondolod, hogy ez a bika ilyen jó, akkor érdemes talán ilyen, mert 5-kor keretet fölkelni, vagy nem tudom mikor, és akkor kezdett sírni, ugye úgy, mint én most, sok a szemültetek miatt, ahogy már mondtam, és akkor kezdett sírni, és akkor bevonultuk a házba, és akkor mindenki is itt, a három gyerek volt velem, a kutyánk, minden felesége, minden, ami volt, nekem azt vittük, mert egy kicsit 1980-ban nem voltunk egészen biztosak, hogy mi lesz velünk, és nagyon is figyeltek, hogy mit csinálunk, de nem csak itt, hanem az, mielőtt jöttünk először 80-ban, húsvétkor, Münchenben is már nagyon figyeltek, és meg is tudtuk, mert aki azt csinálta, akik ott úgy kémkedtek, azokat elkapták, és megtalálták a dossziét rólam, minden fénykép rólam a házam előtt, amikor reggel megyek dolgozni, és a gyerekek, a feleség, és minden, és akkor kitaláltuk, hogy amikor én kértem az vízumot, hogy jöjjek, 1980-ban volt először, hogy akkor jöttek és figyeltek Münchenben napokig biztos, hogy és amikor látták, hogy én egy ártatlan polgár vagyok, akkor megkaptam a vízumot, és akkor így indultunk. De izgalmas volt, mert hát nem tudtuk, és akkor találkoztuk ott a Tony bácsival, és akkor ugye akkor ő mondta, hogy nagyon vigyázni kell, és akkor úgy lassacskán jöttünk minden évben, és itt találkoztuk aztán egy öreg inassal, az Alcsut Dobozi, aki nálunk volt, mint kis fiatal ember a kastélyban. Úgy lassan megismerkedtem az emberekkel, de én nem akartam dolgozni, én azt jelben csináltam, én csak akartam lassan megismerni, és hol volt a mi otthonunk, hol voltak az emberek, és úgy lassan találkoztam velük is, aztán lassan ugye meglátogattuk a papokat és a püspököket, és akkor úgy lassan elkezdődött az életemnek ez a szakasza, hogy mi az egyházzal nagyon szoros kapcsolatban voltunk. Én nem akartam se a politikával, se az üzleti élettel foglalkozni, hanem az egyház volt, és akkor ugye, és akkor jött az, hogy én már külföldön ugye a Mindszenti Alapítványnak lettem az elnöke, és akkor kezdtünk ugye a Mindszenti Alapítvány, ugye akkor még külföldön volt, és akkor hoztuk haza az eljárást, és akkor kezdtük a munkát itt Magyarországon a 90-es évek elején, 90-91-ben az bizottságot összeállított, csak a boldogavatási eljárás aztán innen indult Páter Szöke atyával, Szalézi atyával közreműködésével, és úgy kezdtünk, és én csak egyház ügyekkel foglalkoztam, és ez a mai napig, és aztán ugye attól kezdve jött ez a feladat után az iskola kérdés, mert ugye mi nagyon bántott bennünket, hogy kommunizmus után nehezen ugye lehetett nevelni a fiatalokat, és nekem mindig az fejembe volt, hogy egy iskola az lesz az egyik megoldás, és akkor úgy történt, ugye, hogy mi a bencés rendtől átvettük az iskolát, ami a fő utcában volt, a Szent Benedek iskolát, és azt az új fenntartó lett a Pál fiamnak a rendjének lett az új fenntartó, és akkor indult el ez az iskola szakasz először a fő utcában sok nehézséggel, és nagyon, nagyon nem volt egy egyszerű feladat, mert a rend Rómában azt mondta, hogy ha akarjuk, akkor igen, de Habsburg Mihály a felelős, igen, és akkor ezt is meg kellett tanulni, ugye, hogy a fenntartónak ugye nem volt lehetősége, és akkor nekem kellett körben járni, és ahonnan tudtam segítséget és támogatást találni, hogy túléljük az első években, és akkor volt nagyobb szerencsém egy jótevővel, akit majd elmesélem szívesen, mert ez hihetetlen szerencsénk volt abban, hogy ugye mi aztán elköltöztünk a fő utcából, akartunk elköltözni, ahol egy nagyobb, mert ott a fő utcában nem volt sportpálya, nem volt semmi, amivel ugye lehetett egy kicsit érdekesebbé tenni ezt az iskolát. Túl kevés diák volt, a tanárokat nem mi képzeltük ugye ki, igen. És azért akartunk valahol elkezdeni, de erre kellett volna nagyobb pénzösszeg, és én Amerikába mentem, akkor a válság előtt volt, és körben jártam, és meglátogattam. Érdeklődtem, hol vannak magyarok, akik sikeresek voltak, ugye üzleti életükben is, azokat meglátogattam. És nagyon, nagyon érdekes embereket találkoztam sok helyen, de aztán jött a válság, és akkor ugye vége volt Amerikának, és nem lehetett már onnan támogatást. Kaptam, de nem lehetett volna ebből egy iskolát építeni. És akkor emlékeztem, hogy nekem egy nagyon jó barátom volt, akkor, aki Párizsban volt, egy zsidó család, velük mindig nagyon jól jártunk, mondhatom, a zsidó családokkal is, minden szempontból, munka szempontból, és aztán itt az iskola szempontjából is. És ő egy nagyon sikeres építész volt Párizsban, és mindenféle épített, és az utolsó években aztán ilyen nagy bevásárlóközpontokat, de nagyon magas szintű bevásárlóközpontokat. És akkor kértem az én fiamat, papfiamat, akiben nagyon jóba volt vele, hogy kérdezze meg, hogy nem segítene, mert ő mint magyar, ugye erdélyi származású magyar volt, és úgy nevezték, hogy Balkáni, úgy nevezte, az volt az ő neve Párizsban, pedig ő csak onnan származott, de más neve volt, aztán Franciaországban az úgy volt, hogy aztán változott a neve, és a fiam fölhívta, és ő eléggé ilyen nagyon mérges is lehetett, és nagyon ilyen kolerikus, és fiam fölhívta, és kiabált, és a végén azt mondta, hogy mi van, hát, azt nem érti meg a világot már, ő csak segíteni neki volt, nagyon sok helyen birtok, a hajó, repülő, minden volt, amit az ember el tud képzelni, és vadász is volt, azért többször találkoztam vele is, de nagyon nagy magyar szíve volt, ugye, és én ezt tudtam, és már egyszer 89-ben, amikor ugye bukott ugye Románia és Ceausescu, akkor őt már egyszer rákérdeztünk, hogy most kérdezzük, hogy mire van szükség, és ugye onnan jött rögtön a hír, bibliákra van szükség, elmentünk hozzá, és rögtön egy csekket írt, és abban 25 ezer bibliát tudtunk vásárolni, és azokat a nagykövet fiam vitte oda érsekségre, és akkor úgy, és erre én emlékeztem, és aztán mondtam, hogy az a Pál fiam, és akkor kiabált, és mi van? Igen, én csak akartam segíteni egy papnak, aki Dél-Franciaországban volt, neki egy hatalmas birtoka, kotező, ahogy nevezik, ugye, akinek ott birtoka van, az mindig azt mondja, hogy hány négyzetméterre van, ugye neki 40 hektárja volt, ugye, és akkor azt mondta, hogy ő akart segíteni egy Nizzába egy papnak, aki kért tőle segítséget, hogy építsen egy templomot és egy iskolát, és ő azt akarta, de neki a pénze most, a legtöbb pénze Spanyolországban van, ahol neki több ilyen bevásárlóközpont van, és ő csak akarta valami egyház szervezetnek átadni ezt az összeget, azt hiszem 4 millió euróról volt szó, de ő kéri ugye a bizonyítványt, hogy az adóból le tudja vonni, ugye az ott Spanyolországban is, mint Amerikában, ugye mindent, amit az ember ad, az le lehet vonni az adóból, és az neki nagyon jól esett volna. Kibontott egy levelet Rómából, valami Monsignore írt neki, hogy a maga ugye olyan komplikált, hogy nem tudunk segíteni, de imádkozni fogunk magáért. Én sem magam tudok imádkozni, nem kell, hogy imádkozni. És akkor a fiam megkérdezte, hogy mi a probléma? Hát ugye ez elmondta. És mondta, én nekünk a Krisztus Légiója Kongregációnak van Spanyolországban egy nagy szervezete, megbeszélem, 40 perc után visszahívta, ami egy évig tartott ugye addig, hogy rendben van, az én kongregációm átveszi, és átadja átadjuk Franciaországban, és ők átadják a plébánosok. Én ott voltam a megnyitón a püspökkel, hogy amikor fölépült ez a... Ő annyira boldog volt, hogy a fiam ezt 40 percet belül meg tudta oldani, hogy amikor fiam elment Párizsba, és megtárgyalni, hogy úgy mi legyen, és akkor ő elmesélte neki ezt. Ötször, ugye, hogy ez milyen fantasztikus. Ja, igen, és mi volt, édesapád akart valamilyen iskolát építeni Magyarországon, mennyi pénzre van szükség? Hát a fiam, ezt megbeszéltük, ugye, azt mondtuk, 1,5 millió euró volna pont jó, ez körülbelül 600 millió forint lehet. 600 millió forint, ez pont jó volt. Oké, papír, aláírta, rendben. És úgy kezdtük el, ugye, és akkor kezdtük építeni, de miért kezdtük építeni, gyorsan elmesélem, talán nem érdekes, de olyan hihetetlen volt. Ő eljött, ugye, és mivel ő építész, ő nagyon érdekelt, hogy most mi lesz itt építve, ugyanakkor épített egy nagy ingatlant itt Budapesten, és akkor eljött az iskolába megnézni, hogy hogyan lesz ez az iskola, ugye, és akkor én elmentem vele. Én tudtam vele, nagyon, nagyon nehéz, mert ő olyan dührohamokat tudott kapni, ha valami nem tetszett neki, és akkor mondta, hogy igen, mutassuk meg a terveket, ugye, és akkor jöttek a papírokat, egy nagy asszara és ilyen csíkok, ugye, ilyen csíkok, és akkor megnézte ezeket a csíkokat, és valamit látott, és kezdett kiabálni. Miért van ez? Ez nem, miért van ez? Ez hihetet? Én csak csíkokat láttam. És hol van az építész? Ugye, és akkor úgy volt, hogy az építész késve érkezett, és ő azt mondta már mindenkinek, kiabált, hogy az építészeket az egész világon gyilkolni, meg kell őket ölni, mert olyan hülyék, és olyan, és már tudtam, jaj, most ennek vége lesz. Hol van az építész? Megérkezett az építész, jött föl a lépcsőn, lassan fölkelek egy pillanatra, és ugye két ujjából ugye egy pisztolyt csinált, és jött föl az építész, rád lőttem, meghaltál, és így én mondtam, nem lesz az iskolából soha semmi, de ezen is túl voltunk, és a végén aztán ugye elmentünk Rómába, neki egy nagy palotája volt ott a fiammal, ott kaptunk még 1 millió eurót, és amikor eljött az iskola megnyitója után, nem tudott itt lenni, akkor ott volt, és megmutattam neki az iskolát, amit az ő segítségével építettünk, de még a második emelet még üres volt, és én tudtam, hogy mindent így egy kártyára raktam, és akkor akarták őt meghívni valamilyen nagy ebédre valahol, én mondtam, nem, ott a gyerekekkel üljön együtt, ugye, és amit kapott, ilyen hideg káposztalevest kapott, és egy mandarint, és egy pohár vizet, és boldog volt. Csak mondtam, Robert, most még valamit mégis szeretném megmutatni neki, és akkor fölmentük egy ilyen kis létrán, és látta azt a teljes üres második emeletet, és mi van itt, miért nem lett ez kész? Én mondtam, hát erre meg... És akkor nagyon-nagyon üvöltett és kiabált, és aztán ott kaptuk az utolsó 1,5 milliót. Úgyhogy 3,5 millió euróval ugye föl tudtuk építeni ezt a szép iskolát, ahol most 800 diákunk van. És igen, ez volt mondjuk, ami nekem annyira tetszett, hogy az ember aztán tapasztalattal és nyelvtudással és jó indulattal is rá lehetett beszélni az embereket, hogy csinálják ezeket a szép feladatokat, vegyék át, és ez nekem a legnagyobb örömöm az én életemben, hogy tudtunk itt is otthonunk van, hazánk van megint hozzájárulni egy kicsit ahhoz, hogy nem csak egy rádió született itt aztán, de hogy ilyen más ügyekben is tudtam egy kicsit hozzájárulni, ez nekem nagyon fontos volt. Úgyhogy nem volt izgalmas, nagy élet, ilyen nagy eseményekkel, hanem csak egy ilyen, egy szép folytatása. Most ugye a legidősebb fiam, ugye a papfiamnak 6 gyereke van, ugye, és most 6 év óta a Magyar Szentszéki nagykövet, és boldog ott Olaszországban, a szerzetes fiam Párizsban van, és ott évek óta az a munkája, hogy ő fiatal házaspárokat előkészíti az esküvőjükre, mindig egy évet tölt velük, és előkészíti őket, és csak egészen biztos abban, hogy megértették, hogy miről van szó, hogy mit jelent egy esküvő és egy házasság, csak akkor ugye vállalja, és akkor ő ez lett most már, és minden évben azt hiszem valami 35 vagy 40 esküvője van Franciaországban, már csak viccből azt mondom, hogy Franciaországban nem érvényes az esküvő, hanem a pál atya nem volt az, aki de. Ugye...
És a lányod még arról.
És a lányom Margarita mindig paraszkodik azon, hogy mindig a fiókról beszélek, és a lányról nem. De persze ő Rómában tanult a Camillianum Egyetemen, ugye a betegek ápolását,
igen.
És aztán megismert egy orvost Ausztriában, és Benedikt Piatti Gróf család, és aki egy neurológus, és akivel azt hiszem született 4 gyereke, és ott él Ausztriában, úgyhogy ők is nagyon boldog család, és boldog, és ami számunkra a legfontosabb az, hogy ugye ők is mind vagy mozgalomban vesznek részt, vagy, de nekik ugyanolyan fontos, amit mi próbáltunk a nevelésben is létrehozni a mi gyerekeinkben, hogy a vallás és a hit legyen nekik a legfontosabb, mondjuk, tény az ő életükben, és ez sikerült nekik tovább. Abban persze most nem beszéltem az egész Medjugorje témáról, mert ez is egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott a mi életünkben, és mi már nagyon korán kezdtük a gyerekekkel oda, hát ahogyan ott megjelent a Szűz Mária, ugye akkor mi is oda mentünk, ahogyan megtudtunk róla a 80-as évek elején, amikor egészen frissen ott ugye történtek az események, és hát én nekem Fatimából az természetes volt, és oda mentünk, és a gyerekek azt imádták, mert mindig kaland volt oda az utazás, mindig tönkrement minden útközben, de ott megismertek a gyerekeket, és velük együtt voltak sokat, és barátság is volt köztük nagyon az 5 gyerekkel, akik minden nap találkoztak a Szűz Máriával, és ez is egy nagyon fontos szerepet játszott az ő életükben, és aztán a Szűz Mária ott átvette tőlünk mondjuk a nevelést, mert ugye a mindennapi rózsafüzér, és aztán a böjt ugye egyszer, ha lehet, vagy 2 hetenként, ugye mivel a Szűz Mária azt ott mondta, az természetes, akkor úgy az volt a nagy szerencség, hogy ő átvette tőlünk mondjuk, amikor egy olyan korban kerülnek a gyerekek, amikor nem, ez inkább nem, csak mert a szülők mondják, akkor úgy sem, és ugye ez nem volt. És ez fantasztikus volt, mert az iskola ott, ez a Szűz Máriának az iskolája, Medjugorjeban, az hihetetlen, és olyan egyszerű, mert ugye most annyi év óta ugye még jönnek az üzenetek, egyszer havonta, és mindig ismételi a dolgokat, és az a jó, mert annyiszor mondja, hogy aztán a végén ott reked ugye az eszükben, és, és ők is most már az unokákkal mennek oda, ugye, és azért nekünk mi megtettük a mi feladatunkat, és boldogok vagyunk, hogy ezt így látni tudjuk, hogy ez így minden ilyen jól sikerült, de csak az együttműködéssel, ugye a Szűz Mária, Isten és minden ilyen nagy támogatások várnak mindig rá, hogy hívjuk őket, hogy segítsenek, és azért nagyon, nagyon boldog vagyok, és visszanézve, hogy ez nagyon számunkra a legszebb, most a legidősebb unoka lányom fog házasodni, most már augusztusban, úgyhogy megy ez is tovább.
Micsoda élet, kilódás, gyötrelem, bizonytalanság az elején, és aztán egy, ahogy itt édesanyád mondott, előrenézés, hit, kapcsolata a felső világgal, és egy következetes családért élés. Ezt a mai világ nem nagyon dicséri, de hogy ez boldoggá teszi az embert, ez mutatja a te derűd, a te kiegyensúlyozottságod, igen, a boldogságod. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, azért nem tudjuk folytatni, mert neked menned kell, de valahol még majd folytatnunk kellene, de erről majd külön beszélünk. Nagyon hálás vagyok. Habsburg Lotaringiai Mihállyal, magyar királyi herceggel beszélgettünk az életéről, nem mondom, hogy végigvettünk mindent, mert az igazi tanulságok azt hiszem még hátra vannak, hogy ezeket kimondjuk, de én nagyon hálás vagyok neked a példádért, a sok segítségért, amit adtál nekünk, Isten áldjon meg egész családoddal együtt.
Köszönöm szépen, köszönöm nagyon. Szép volt számomra is ezeket mind elmondani, és én is most észreveszem, hogy milyen szép életem volt, és milyen boldog életem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Habsburg Lotaringiai Mihállyal Szabó Tamás beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!